Kicsi uram készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Augusztus 15-én fog találkozni egymással Alaszkában az amerikai és az orosz elnök, jelentette be Donald Trump amerikai elnök közösségi platformján. A Reuters azt írja, a Kreml nem sokkal Trump posztja után megerősítette az alaszkai találkozó tényét. Egyelőre arról keveset tudni, hogy a tárgyalásokon a felek pontosan miről fognak beszélni, de a Reuters tudósítása szerint Trump legutóbbi sajtótájékoztatóján annyit elárult, hogy valamiféle földcseréről lehet szó, írja a HVG. A tárgyalásról az orosz adminisztráció azt kommunikálta, hogy az ukrán válság hosszú távú békés rendezésének lehetőségeire fog összpontosítani. Az American Airlines 2026 májusától közvetlen napi járatot indít Budapest és Philadelphia között, közölte a nemzetgazdasági miniszter Facebook oldalán. Nagy Márton bejegyzésében azt írta, az elmúlt hónapokban megfeszítetten dolgoztak azon, hogy újra közvetlen légi összeköttetés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között. Ez nem csupán egy új járatot, hanem újabb lehetőségeket is jelent Magyarországnak, hiszen könnyebbé válik az utazás, erősödhetnek a gazdasági kapcsolatok, új lendületet kaphat a turizmus. Hatalmas tűz ütött ki a Vezúv Nemzeti Parkban. A lángok Nápoly városából is láthatók. Több mint 100 tűzoltó és önkéntes dolgozik a tűz eloltásán. A helyzet kritikus és a vészhelyzet kezelése érdekében a polgári védelem a hadsereg támogatását kérte az utak őrzésére, a megközelítési útvonalak kialakítására és a tartálykocsik vízellátására. A Nemzeti Polgári Védelmi Hivatal is szorosan követi a helyzetet és légi támogatást nyújt. Mintegy 100 tűzoltó és a polgári védelem önkéntesei fáradhatatlanul dolgoznak a tüzek megfékezésén. 2026. augusztus 12-én teljes napfogyatkozás lesz látható Európából, amelyhez hasonló utoljára 1999-ben volt megfigyelhető a kontinensről. Az Independent beszámolója szerint napkeltekor Oroszországban, Szibéria északi részén lesz látható először a jelenség, majd reggel Grönland északkeleti oldalán is feltűnik. Ezután Izland nyugati része következik, végül Észak-Spanyolország is megcsodálhatja majd a látványt, ahogy a Baleár-szigetek lakói is. A következő napokban is lesz lehetőségünk véradással segíteni Hajdú-Bihar vármegyében. Augusztus 11-e és 15-e között több településen is várják a véradókat. A nyár közepén is rendkívül fontos, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon elegendő vérkészlet, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat több helyszínen is lehetőséget biztosít a véradásra Hajdú-Biharban. A véradási helyszínek és időpontok a Hajdú-Bihar vármegyei hírportálon megtekinthetőek. Több mint 10 000 résztvevővel rendezték meg szombaton a 43. Lidl Balaton átúszást. A szervezők délutáni közleménye kiemelte, a korábbi kétszeri halasztást követően napsütéses időben 24 fokos tükörsima vízben teljesítette a szép számú résztvevő az 5,2 kilométeres teljes távot és a 2,6 kilométeres féltávot, amelyek mellett szapos átkelésre is volt lehetőség. Híreink végén az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős égre, száraz időre számíthatunk. Az északi szelet több felé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az adás szerkesztőjét, Bartók Beátát hallják. Most következő műsorunkban Huszár Lőrinc, ciszterci szerzetes atyával beszélgetek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mai beszélgető partnerem Huszár Lőrinc atya, akitől rögtön az elején azt kérdezném, hogy mi indította a Jóisten felé, hogyan talált erre a szerzetes rendre, miért pont ebbe a szerzetes rendben kezdte hivatását?
Biztos, hogy a Jóisten hívta az embert, és úgy alakítgatta az ember életének körülményeit, eseményeit, hogy végül is itt találtam magam. Én magam is természetesen akartam előbb pap lenni, állítólag már 4 éves koromban ezt kijelentettem, mert már egészen kisgyermekként vittek szentmisére, illetve később megfogalmazódott bennem az a gondolat, az a vágy, hogy szerzetes legyek, akkor, amikor már ugye 90-es évek elején a szerzetes rendek szabadon tevékenykedtek az országban. Én Észak-Magyarországról, Borsod megyéből származok, a gyermekkoromat, fiatalkoromat azt Nyíregyházán töltöttem, és akkoriban, amikor 20 év körüli voltam, volt ott egy olyan lelkes atya, sajnos ő már elhunyt, Szabó Jánosnak hívták, aki nagyon meg tudta fogni fiatalokat is, a emberekkel, hívekkel is igyekezett jó kapcsolatban lenni, nagyon mély lelki életet élt, és ő biztatott abban, hogy hát, ha a pap akarok lenni, akkor legyek szerzetes, és végül is úgy megtaláltam ezt a szerzetes közösséget. Talán, aki házasságban él, az sem tud pontosan válaszolni arra, hogy miért pontosan vele él házasságban, miért pontosan vele kötötte össze az életét. Találkoztam a ciszterci közösséggel, ciszterci szerzetesekkel, ciszterci renddel, és úgy döntöttem, hogy belépek a közösségbe. Én mezőgazdasági szakközépiskolát végeztem Abaújszántón, utána felvételiztem egyetemre, agrártudományi egyetemre, közben katona voltam, megszereztem a agrármérnök diplomát, és miután mindezeket elvégeztem, utána indultam el ezen az úton. Előbb Zircre, pontosabban Nagyvenyimbe kerültem, akkor még ott volt 93-ban a ciszterciáknak a novíciátusa. Ott egy rövid időt, 2,5 hónapot töltöttem, majd Zircre az anya monostorba kerültem. Akkor kaptuk vissza folyamatosan az Zirci apátság épületét, és akkor úgy bővült a közösségünk létszámban is, lelkiekben, szellemiekben is. A teológia első részét, a filozófiai tanulmányokat, mondjuk így, azt Zircen végeztem, mert akkor még voltak olyan rendtagok, akik megfelelő tanári képesítéssel rendelkeztek. Közeli teológiára jártunk be később, Veszprémbe, és ott végeztem a teológiát. Zircen szenteltek pappá 1999. június 25-én, és abban az évben, augusztusban a pécsi gimnáziumunkba kerültem. A ciszterci rend Magyarországon, mint tanítórend ismert. Valóban a 18. század második felétől éppen Egerben kezdődött el a ciszterciák oktató tevékenysége. Magyarország területén a ciszterciek egyre inkább az oktatást, illetve kisebb mértékben a lelkipásztorkodást vállalták föl. Akkor, amikor Pécsre kerültem, ott négyen voltunk szerzetesek. Hittant tanítottam, kollégiumi nevelő is voltam. Nekem nincs szaktanári képesítésem, mérnök tanári képesítésem van. Az agrár mérnök diplomára szereztem meg ezt a mérnök tanári képesítést. Így volt pedagógiai képesítésem, és így tudtam tevékenykedni iskolában, gimnáziumban. Ott 6 évig voltam Pécsett, néhány évig osztályfőnök is voltam, majd Pécs után Budapestre kerültem. Budapesten többféle tevékenységet végeztem, lelkipásztori tevékenységet is, a Szent Imre plébánián is, azon kívül egy kápolnának voltam az igazgatója, az Ulászló utcai kápolnának. Van egy ingatlanunk Budapesten, azzal kapcsolatban ilyen gondnoki tevékenységet is folytattam. Majd 6 év után, mindig 6 évente kerültem új helyre, Zircre kerültem, ahol plébános voltam 6 évig, vissza az anya monostorba, majd Szent Imre plébániára kaptam kápláni kinevezést. Sajnos kevesen vagyunk az egész országban. Létezünk Budapesten, vagyunk Zircen, Székesfehérvárot vagyunk jelen, illetve a pécsi gimnáziumban. Van a egri gimnáziumunk, sajnos Egerbe a 90-es évek második fele óta nem jutott ciszterci szerzetes. Ennyit tudok így magamról mondani a szerzetesi életutamról. Valóban úgy titok, szokták mondani a hivatás, titok az, hogy miért éppen abban a szerzetes közösségben van az ember. Nem történt semmi rendkívüli az életemben. Szerzetes akartam lenni, pap akartam lenni, végül is Isten segítségével az lettem. És azt hiszem, hogy szükség van az Isten segítségére ahhoz is, hogy az ember úgy ki tudjon tartani ezen az úton, ebben a hivatásban, ebben a szolgálatban.
Említette ezeket a helyeket, ahol jelen vannak önök most Magyarországon. Mindegyik helyen vannak iskoláik is?
Iskolánk van Budapesten, a Szent Imre gimnázium, Székesfehérvár ott a Szent István gimnázium, Egerben a Gárdonyi Géza gimnázium, Pécsett a Nagy Lajos gimnázium. Baján is volt gimnáziumunk 1948-ig, de azt nem is kértük vissza, nem is kaptuk vissza. Pécsett egy általános iskolánk is van. Pécsett úgy alakult, hogy a Mi asszonyunk női kanonok rend intézményeit vettük át. Sajnos a mi asszonyunk női kanonok rend kihalt voltak éppen, és mi ott voltunk a közelben, mint szerzetes közösség, és úgy alakult, hogy a mi föntartásunkba, az Irci apátság föntartásába kerültek a mi asszonyunk női kanonok rend intézményei. Plébániát látunk el Budapesten, Budán a Szent Imre plébániát. Ez egy nagy plébánia, nagy templommal, viszonylag sok lelkipásztori elfoglaltsággal. Pécsett csak gimnáziumunk van, Egerben ott van a gimnázium, de sajnos oda nem jut jelenleg ciszterci szerzetes, ott egy templom igazgatóság, az sem ciszterci látja el. Plébániánkban Székesfehérvár, ott egy kicsinke plébánia a gimnáziumhoz közel, az a templom, amely a eredetileg jezsuitáké volt, úgy mint Egerben, és a ciszterciek látták el mindig azt a templomot, és plébániánk van Zircen, természetesen török után a ciszterciek vállalták ott a lelkipásztori ellátást, illetve Zirc környékén is, de mivel kevesen vagyunk, egy Zirc melletti kis plébániát, Olaszfalut látjuk el. A ciszterci élet az, hogyha szétnézünk a világban, igen sok színű. Voltak éppen ahány apátság, annyiféle életforma fogalmazhatunk így. Közép-Európában a ciszterciek, mint lelkipásztorkodó tanítórend ismertek, de a ciszterciek nem egy speciális feladatra létrejött szerzetes közösség, mint a tanító vagy betegápoló rendek. A ciszterci gyökerek azok Szent Benedek regulájában találhatóak. Ez a szerzetesi mozgalom, szerzetes rend, a ciszterciek közössége azzal a célkitűzéssel jött létre, hogy Szent Benedek reguláját hűségesen betű szerint megtartsák. 1098, ez a dátum, a születésnapunk, akkor alapítják Szitó vagy Cisztercium monostorát Franciaországban, Burgundiában. Egy érdekes időszak volt ez a szerzetesség története szempontjából. Egy útkereső időszak volt a 11.-12. század, amikor új monostorok nagy számban, új szerzetes közösségek nagy számban jöttek létre. A ciszterci közösség, a nevezhetjük ciszterci reform, azt a célkitűzést tette magáévá, hogy Szent Benedek reguláját betű szerint, szó szerint megtartsa. Egy franciaországi, szintén reform monostorból, Molénből, Szent Róbert és társai kivonulnak a Szitónak, Cisterciumnak nevezett helyre, és ott megalapítják az új monostort. Egyébként ez a szó, hogy Cisztercium, azt jelenti, hogy a harmadikon innét. Nagyon prózai elnevezése van a rendünknek, ugyanis ez a hely a országút harmadik mértföldkövén innét volt, és úgy jelölték ezt a helyet, hogy a Cisztercium a harmadik mértföldkövön innéti hely, tehát Szitó Cisztercium nevéből származik a rendünknek az elnevezése. A ciszterci reform az egy picit válasz volt a Klünyi reformra, mondhatjuk úgy, hogy reakció, ellenválasz, ugyanis a klünyi szerzetesség ugyan valóban egy imádságos liturgiának élő szerzetes közösségek voltak azok, amelyek a Klünyi Monostor Szövetséghez, Klünyi Kongregációhoz tartoztak, de úgy érezték a korai ciszterciek, hogy a klünyiek túlzásba viszik, szabad így fogalmazni, az imádságot, a liturgiát vitték túlzásba. Tehát az volt a szerzetesek feladata, hogy minél hosszabb, minél szebb zsolozsmákat énekeljenek, más nem csináltak, voltak éppen a szerzetesek, és a ciszterciek éppen Szent Benedek regulájának szellemiségéből kiindulva azt a célt is kitűzték maguk elé, hogy az imádságnak, a lelki életnek és a munkának egyfajta összhangját megteremtsék. A klünyi monostorokhoz képest, ugye a klünyi monostorhoz rengeteg, több száz monostor tartozott, nagyon leegyszerűsítették a ciszterci monostorokban a liturgiát, lerövidítették a zsolozsmát, azért, hogy a szerzetesek dolgozni is tudjanak, kétkezi munkát is tudjanak folytatni, olvasni, elmélkedni, lelki életet is tudjanak élni. Szitó monostorából további 4 monostort alapítanak. A ciszterci kezdeteket taglaló krónikák úgy mutatják be Szitó monostorát, mint amely közösség hanyatlik. Szent Róbertnek vissza kell térnie pápai parancsra az eredeti monostorába, Molénba. Szent Róbertet, Szent Alberik apát követi, Szent Alberik apátot pedig Harding Szent István, aki angol származású volt, és a rendi legendárium, amely nem teljesen felel meg a valóságnak, úgy mutatja be Szitót, mint amely közösség hamarosan kihal, hanyatlik. Ez nem volt igaz, hiszen Harding Szent István apát idejében a szitói monostorban biblia fordítás készült. Tehát egy olyan monostor, egy olyan szellemi műhely, amelyből biblia fordítás kerül ki, az nem mondható semmilyen szempontból hanyatlónak. Ezt a rendi hagyománya, rendi legendárium azért követi el ezt a kis csúsztatást, hogy Szent Bernátnak a személyét kiemelje. Szent Bernát Harding Szent Istvánnál kopogtak sokat magával, akiket ő beszél rá, hogy lépjenek Szitó monostorába, és valóban Szent Bernát apát hozza majd meg a rendnek a virágkorát. Szent Bernát már felnőttként tanult, képzett felnőttként lép be a szitói közösségbe. Néhány év múlva el is küldik őt, a papa szentelik közben a szitói monostorban, Clairvaux monostorának az alapítására. És Clairvaux lesz majd a ciszterciek legjelentősebb közössége. Szent Bernát halála után, 1153-ban hal meg Szent Bernát, néhány évtizeddel, 1182-ben Clairvaux-ból, Szent Bernát apátságából Zircre érkeznek francia szerzetesek, de már a zirci alapítás előtt jelen voltak a ciszterciek Magyarországon. Mai Bátaszék területén alapítja Géza király Cikádor nevű apátságot, az ausztriai Magyarországhoz viszonylag közeli apátságból, Heiligenkreuzból jönnek ide szerzetesek. Visszatérve Szent Bernát személyéhez, fogalmazhatunk úgy, hogy ő egy nagyon elfeledett szentje az egyháznak. A középkorban, vagy az azt követő évszázadokban is egy nagyon olvasott, sokat idézett szent volt. Hát napjainkban szinte senki nem idézi Szent Bernátot. Szent Bernáttal szerencsénk van, rengeteg beszéde, levele, értekezése, kisebb-nagyobb művekönyve maradt fönn. Szent Bernát szerzetes akart lenni, olyan szerzetes, aki csak az Istent keresi, és a lelkének az Isten felé való fordításával foglalkozik. Ugyanakkor Szent Bernát kilép gyakran a monostor zártságából, oly gyakran, hogy ezt már ő is túlzónak tartja. Szent Bernát századaként emlegetik az 1100-as éveket. Valóban Nyugat-Európában ő nagyon nagy hatással bírt akkor. Tanítványából is pápa lesz, egyik római monostornak volt az apátja, harmadik Jenő pápa, akit az egyház boldogként is tisztel. Szent Bernát egy könyvet ír Jenő pápának, hogy hogyan kell viselkedni a pápának, mit kell tenni a pápának. Szent Bernátot fölkérik uralkodók, hogy simítson el problémás helyzeteket. Szent Bernát idejében egy egyházszakadás van az egyházban. A bíborosok két csoportra oszlanak. Az egyik csoport megválasztja Ince pápát, a másik csoport Anaklét pápát, és Anaklétot Bernát ellen pápának tartja, és úgy érzi, föl is kérik őt erre, hogy fogadtassa el Ince pápának a törvényességét jó pár uralkodóval. Szent Bernát el is indul, és uralkodókat, országokat keres föl. Itália, Franciaország, Németország, Svájc azok a területek, ahol gyakran fölbukkan Szent Bernát, és rábír uralkodókat arra, hogy a törvényes a valódi pápához csatlakozzanak. Szent Bernátról beszélik azt, hogy a anyák féltették a fiaikat, az asszonyok pedig a férjeiket, mert ahol ő megjelent, sokakat rábeszélt arra, hogy szerzetesek legyenek. És ugye a középkorban még volt egy ilyen lehetőség, hogyha egy házaspár ugye tagjai úgy döntenek, hogy a feleség is monostorba vonul, a férj is monostorba vonul, akkor ez a házasság voltak éppen megszűnik, és Szent Bernát követett el ilyen dolgokat. Hogyha a Szent Bernát beszédeit olvassuk, sajnos nem igen szoktuk olvasni, a papi Zsolozsmában egyébként nagyon sok beszéd van Szent Bernáttól, akkor most is olyan elevenen, frissen hatnak, és valóban két témáról szólnak. Az Istenről és a saját lelkünkről. Mindezek ellenére Szent Bernát nagyon aktív külső tevékenységet folytatott. Említettem, hogy az egyik tanítványából pápa lett, és ez a pápa, Jenő pápa fölkéri Szent Bernátot, hogy hát ebben az időszakban vagyunk, segítsen a keresztes hadak toborzásában. És Szent Bernát mond egy gyújtó beszédet, illetve több helyen is mondott beszédet, és ugye úgy fejezi be, hogy Deus vult, Isten akarja mindazt, hogy fölszabadítsák azokat a területeket, amelyek hát ugye nem keresztény uralom alatt vannak, és a keresztények ott szenvednek, és a tömeg is átvette ezt a szót, hogy igen, Deus vult, Isten akarja, nagyon föl tudta lelkesíteni a tömeget. Sajnos a keresztes hadjárat igen csúfos vereséggel végződött. Szent Bernát igazából nem is tudta, hol van az a szent föld, hogy mit jelent, milyen nagy vállalkozást jelent egy keresztes hadjárat, és voltak éppen ebbe betegedik bele Szent Bernát, és utolsó éveit már igencsak betegen, megtörten éli, és ahogy említettem, 1153. augusztus 20-án költözik az örökké valóságba. A beszédei, levelei, művei miatt úgy emlegetik, mint a mézajkú doktort, aki valóban nagy hatású lehetne, talán mi ciszterciek is tehetnénk azért, hogy többekhez eljusson Szent Bernárdnak az üzenete.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt fél órában Huszár Lőrinc, ciszterci szerzetes atyával beszélgettem, mely beszélgetés folytatása egy hét múlva ugyanebben az időben következik. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Hogyha hozzá tartozunk, akkor egy másik világ állampolgárai is vagyunk. És akkor ott már rögtön nem lesz lényeges, hogy most akkor örök fiatal legyél, hanem hogy azt, amiért idejöttél, azt elvégezd, és utána visszamehess hozzá.
Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Kreatív eszköztára tett szert Isten szolgálatában, amikor már fiatalon nemzetközi és belföldi missziós csapatokban szolgált. Innen ered a nyelvek, köztük a keleti nyelvek szeretete, és ebből is következett számára a nemzetközi tanulmányok szak elvégzése. A Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodáján dolgozó Trifán Krisztina lesz a vendégünk. Hallgassák ma is a lélekhangolót.
Ő alázatos maradt, és szó nélkül tűnt. Mindnyájunk vétke, ő rajta.
Vendégünk a mai lélekhangolóban Trifán Krisztina lesz, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodáján dolgozik, annak a titkárságán. Egy igazán missziói lelkületű hölgyel ülök szemben. Honnan ered ez az életedben? Kezdjük ott, hogy gyermekkorodban volt-e olyan lelkészi személy, vagy egy olyan motiváló, felnőtt, hívő ember, aki téged oda vonzott Isten közelébe?
Az anyukám, aki ugyancsak tradícióból tartotta az evangélikusságát, mindenképpen ragaszkodott ahhoz, hogy konfirmáljak. Ami nekem akkor nem nagyon tetszett. Esetenként jártunk templomba. Azt sem nagyon tetszett, mert mindig arra emlékeztem, olyan sötét van. Ez a rendszerváltás előtti időszakban volt, akkor ez nem volt mindennapos dolog templomba járni. Sokan kifejezetten negatívan gondoltak erre, és amikor konfirmációi alkalomra elkezdtem járni, akkor egyszer azt vettem észre, hogy az iskolából, a másik osztályból két ismerősöm is jött. És akkor onnantól kezdve nagyon jól éreztem magam a sötét templomban.
És hol volt ez a templom?
Ez Pest Erzsébeten volt. Akkor Virág Gyula esperes úr volt ott a lelkész, és őnála is konfirmáltam. És utána nagyon érdekes volt, hogy kivilágosodott minden. Akkor már nem úgy láttam a templomot, amikor már egy csomó mindent megtanulhattam, meg amikor tényleg egy jó kis közösségünk alakult. Ettől függetlenül utána azért ott nem volt sajnos semmiféle ifjúsági óra, gyerekóra, csak vasárnaponként mentem istentiszteletre, és akkor annak nagyon örültem, hogy vehettem már úrvacsorát. Tán akkor még annyira mélyen nem éreztem azt az igét, amit a konfirmációra kaptam, de az engem mindig valami nagyon-nagyon meghatott, mély élmény volt, amikor odállhattam úrvacsorát venni.
Mi volt ez az ige?
Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, és amelyről vallást tettél szép hitvallásra sok tanú előtt. mindenki ilyen bátorító igéket, meg ilyen abszolút Isten szeretetéről szól, és akkor nekem úgy indult, hogy harcoljunk. Az nagyon jó választott ige volt.
Elindult a harc, úgy érzed?
Igen. Igen. Tehát, hogy onnantól kezdve az egész mai napig, ez nyilván a szellemi térben, tehát nem az anyagi világban gondolom, hanem egyet, hogy harcod meg a hit nemes harcát. Mert hogy nagyon nehéz bizonyos dolgokat úgy élni, hogy te abban hiszel is. Lehet látszólag elfogadni, meg lehet látszólag megélni dolgokat, és akkor teljesen úgy tűnik, hogy az minden jó, de amikor szívedből jön, amikor hiteles vagy, ez nagyon fontosnak tartottam, és ez a mai napig tart, ez a harc. Bár ezt nem harcnak veszem már, inkább egy fejlődésnek.
Akkor kamaszként elindult ez a harc az életedben, vagy ez az Istennel járás? Észlelted ezt a változást, vagy lassan világosodott ki a templom, ahogy te mondod?
Hát konfirmáltam 13 éves koromban, ugye akkor még általánosban jártam, és maradt az, hogy jártam a templomba, ami nekem nagyon fontos volt. Már a szüleim akkor mondták, hogy hát vigyázz, mert hogy azért annyira sűrű nem kell járni. És akkor utána, hát talán 86 körül lelkészváltás volt Pest Erzsébeten, akkor került oda Pintérné Nagy Erzsébet. És ő viszont, aki benne volt az anyakönyvben, mindenkit véglátogatott, és nagyon sok gyereket összeszedett. És akkor hívott engem is, és akkor mondta, hogy csinálunk akkor szombaton egy olyan alkalmat, ahol idősebbek is lesznek. És egy amerikai házas pár, illetve a férfi volt amerikai, bekopogtatott Erzsike nénihez, és mondták, hogy ők szívesen segítenének így az ifjúsági munkában, és ők kezdték el ezt a szombati alkalmat Erzsike nénivel. Én akkor már gimnáziumban jártam, és akkor mondtam az osztálytársaimnak, hogy fú, nagyon jó alkalom angol tanulásra. És akkor elkezdtek úgy jönni velem, és növekedett így a csapat, és tulajdonképpen ott alakult ki egy nagyon-nagyon jó kis kör. Óriási unócsaták voltak, és mindenféle olyan játék, ami összetud fogni egy fiatal csapatot, és ugyanakkor mellette az igéből elkezdtünk tanulni, ami nekem például új volt. Tehát, hogy az egy dolog, hogy volt egy Bibliám, de az, hogy rendszeresen tanuljunk belőle, az már kevésbé. Hiszen akkor még se hittan, se ilyen jellegű oktatás nem volt az iskolában, az csak a templomban, ha éppen tartottak. És az Erzsénye nagyon-nagyon fontosnak tartotta, hogy legyen kvázi hitoktatás, és ami igazán a színvonalat jelenti még mellé, hogy férje, Pintér Károly, ő a Deák téren volt lelkész, és nagyon sokszor átjárt hozzánk, és olyan történelmi hátterű előadásokat tartott, hogy egyszerűen elállt a szánk. Egyébként én nagyon szeretem a történelmet, innentől kezdve az amikor Karcsi bácsi jött, vagy akkor diákat vetített, tudod, amikor még be kellett tenni a gépbe, és az asszír kortól kezdve nagyon büszke volt, amikor az iskolába azt vissza tudtam mondani. Nagyon-nagyon-nagyon szerettük ott a szombati alkalmakat.
Induljunk, érkezünk, hagyd nekünk társakat. Induljunk, érkezünk, hagyd nekünk társakat.
Hétnek útjaim, nyissad meg titkaid, hitnek útjaim, nyissad meg titkaid.
Tehát mondhatjuk, hogy itt egy ilyen holisztikus megragadása volt a tinédzser léleknek mindenféle szinten és minden módon, amiből ma is láthatunk példákat gyülekezetekben. Mikor vált számodra úgy fontossá, hogy ne csak élvezd ezt az egész helyzetet, itt Lubickolj benne, hanem hogy neked küldetésed van, és hogy kiket tudsz elérni, és hogy mit jelent Krisztus üzenetének a továbbítása?
Hát az akkor, amikor ezt megtudtam. Olvastam rendszeresen a Bibliát, és Erzsényi nagyon-nagyon arra figyelt, hogy ezt adja át nekünk, hogy nem csak el kell olvasni, hanem tovább is kell adni. És közben az amerikai házaspár elment tőlünk, viszont érkezett egy fiatal pár, akik viszont nagyon komolyan vették a hitet, és ők segítettek tovább az ifjúsági alkalmakban, ahol viszont a missziói lelkület mindennapos volt. Egyszerűen így belenőttünk ebbe. Tehát, hogy nem volt kérdés, hogy ha te valamit átértél, ugye bizonyságot tettünk egymásnak, elmondtuk, mi történt, nagyon figyeltünk egymásra, tanultunk egymástól, és ez azért mondhatnám azt, hogy úgy sikerült, hogy nálunk a gimis osztályban nagyon sokan kezdtek járni oda a gyülekezetbe. És Pest-Erzsébeten az evangélikus templom mellett van nem messze a református templom, és onnan több tanár is volt, akik a gimnáziumban tanítottak, és nagyon jó volt az, hogy oda is mehettünk. És ott is maga a missziói gondolkodás az egy alap volt. És akkor én azt éreztem, hogy itt akkor most kinyílik a világ.
Mi számodra a misszió, vagy mi az üzenete, ugye a misszió küldetést jelent, de hogyan fogalmaznád meg három mondatban, hogy mi ez, amiről beszélünk, hogy missziói, misszió, misszió?
Egyrészt az, hogy továbbadom azt, amit én megéltem. Nekem ez volt a fontos, és mivel én gyakorlatban is csináltam a missziót, tehát elsőbb utca misszióban segítettem, ott nagyon konkretizálni kell, hogy ez mit jelent. Én is tanultam nagyon sok technikát, hogy kell elmondani egy mondatban, hogy mit tett Jézus értünk. Én inkább azt mondom, hogy ez egy ilyen folyamat szerűen kell, vagy nem is az, hogy kell, hanem az első, hogy te, aki odamész, és szeretnél valamit mondani, vagy szeretnél valamit átadni, neked legyen egy olyan kisugárzásod. Sok esetben nem is kell beszélni. Én most már jutottam erre a szintre, tehát most már kevésbé szoktam úgy, míg mondjuk fiatalként az ember buzog, és akkor amit tanul, azt csinálja, megy, mondja. Úgy idősebbként én azt látom, hogy inkább ha csöndesebben csinálod a dolgodat, akkor jönnek hozzád, megkeresnek. Ha így mondjuk magát a missziót kellene megfogalmazni, akkor inkább én azt mondjuk, oda teszem, oda élem valahogy azt, amit a másiknak szüksége van. Mert hogy azt én hiszem, hogy az Isten itt van a szívünkben, mélyen elrejtve. Ha én nekem vele kapcsolatom van, az meg kell, hogy látszódjon. Olyan nincsen, hogy a másik azt nem veszi észre. És akkor maximum megkérdezi, hogy akkor te ezt miért így csinálod, miért úgy csinálod? Nekem több ilyen élményem volt. Tehát számomra inkább a missziónak ez a jelentése. Valószínűleg minden korban egy kicsikét más. Nyilván Jézus korában az nagyon fontos volt, hogy eljusson sok helyre. Gyakorlatból ugye mi is ezt követtük le az ifjúsági csapattal. Konkrétan én voltam egy OM misszióba is.
Erről majd akkor külön szólsz is, mert tényleg ez a te egyik küldetésed volt, vagy egyik ilyen elhivatásod. Azon gondolkodtam, hogy az nem mindig egyszerű, hogy a szívedbe fogadod Jézust, vagy tényleg az életedben szeretnéd, hogy ott legyen, és ő jön, akkor ez meglátszon. Tehát, hogy úgy átformálja az életedet, hogy kérdezzenek aztán. Nem voltak olyan kísértések, vagy kihívások, ahol akár a saját tehetetlenségedbe ütköztél, vagy olyasmiben, amit nem volt könnyű így letenni, vagy megváltoztatni?
Én ezt úgy fogalmaznám, hogy ahogy fejlődtem, akár személyiségben is, úgy változott a Krisztus képem is. Tehát, hogy amit mondjuk nyilván tínédzserkorban kicsit másképp láttam, azt ma már nem feltétlenül úgy látom. Tehát inkább azt mondom, hogy mélyült. Ahogy idősödik az ember, nyilván több tapasztalata van. Próbálok bölcsebb lenni, vagy legalábbis szeretném ezt hinni, de én azt tapasztaltam, hogy ahogy a gondolkodásod is fejlődik, a környezetedben kivel kerülsz kapcsolatba, az is nagyon formálja. Nyilván van egy dolog, amitől nem térsz el, az Isten szeretetébe bekerültél, próbálod úgy élni az életedet, hogy az neki is tetszen. Tehát, hogy saját szempontból tudom ezt fölfogni, hogy nálam ez úgy van, hogy akit én szeretek, azt elfogadom, hogy megpróbálom azt úgy terelgetni, hogy akkor, na erre. És akkor valahogy én így értelmeztem, az Isten is így terelget engem. Ez olyan jó volt, tehát megnyugtató volt nekem. Annak ellenére, hogy én betartottam mindent, amit lehetett, és akkor kicsit ilyen farizeussá váltam. Szüleimmel látom, ugye nyilván az embernek a saját családja a legjobb visszajelzés, és akkor mondták, hogy hát már ne haragudjál, de hogy van ez? Hol a tisztelet? mert hogy ugye az az első, hogy a Krisztushoz kell tartozni, az egy lényeges, csak ugye nem mindegy, hogy hogyan adjuk ezt tovább.
Lélekangoló.
A Lélekhangoló evangélikus műsor szól Trifán Krisztinával, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájának munkatársával beszélgetek. Egyet ugrunk, meséld el nekünk, hogy kerültél az OM misszióba, mit jelentett ez a te hívő érésed kapcsán?
Az érettségi után történt, és akkor Magyarországon azért elég sok keresztény szervezet, akár külföldi is megjelent, jöttek missziózni, és akkor találkoztam én az OM-mel. Volt egy ilyen alkalmuk, ahol lehetett jelentkezni, és akkor mondtuk, hogy ez egy nagyon buli, mert hogy az volt a jutalom esetlegesen, hogy neki két hajójuk volt, ami járta körbe a világot, a Dulosz meg a Logosz, hogy esetleg eljutni a hajóra, de hát ahhoz el kell menni előtte egy ilyen utcamissziós nyári alkalomra, és akkor Belgiumban volt egy kéthetes felkészítő, és akkor utána Magyarországra jöttünk vissza, és itt egy hónapot misszióztunk. Zseniális hajótechnikákat mutattak, és én voltam a sketchboardos. Az nem tudom, hogy mennyire ismerős manapság. Egy ilyen nagy papírra kell tulajdonképpen különféle kockákat rajzolni, és ezeknek a kockáknak, de egy adott képen, mit tudom, egy Barabás történetet el akarod mondani, akkor van négy kocka középen, megvan a háttér, és akkor ez a négy kocka, annak az a jelentősége, hogy azokból betűk lesznek. Mondod a történetet, közben rajzolgatsz, és akkor a kulcsszót azt középre rakod, és az lesz a, tulajdonképpen a festés alapján, majd kijön egy kulcsszó. De az volt a lényeg, hogy akkor arra kellett összpontosítani a mondani valónkat. Tehát, hogy ott nagyon pragmatikusan meg kellett tanulni, hogy amikor egy bibliai történetet elmondtál, hogy ott a lényeg jöjjön át. És akkor ez a tábla tulajdonképpen ez azt mutatta, hogy, tehát abban segített, hogy tudják memorizálni a rajz segítségével. Nagyon jó volt, akkor pantomim is volt, amit még előtte nem láttam, hogy bibliai történetet hogy lehet előadni, és egyéb más ilyen, amit így utcán lehet használni. Nagyon jó csapattal voltunk, egy nemzetközi csapattal, és hát ott volt az első koreai élményem. A csapatban négy koreai került. Hát először nagyon-nagyon nehezen viseltük, mint magyarok, mert azt hittük, amerikai, holland, svéd, ők is voltak egyébként, angolok lesznek, mert ugye hát akkor nyelvet akartuk gyakorolni, és akkor megtudtuk, hogy négy koreai, hát olyan, meg is nagyon, akkor az ember nem találkozott még keletiekkel, és koreai volt egyébként a csapatvezető, végül is sajnos megbetegedett a felesége, és nem tudta folytatni, így maradt két koreai, és kaptunk még két amerikait. És életemnek a legnagyobb megszégyenülése, a két korai srác, még életemben nem láttam annyira komoly hívő fiúkat. Tehát, hogy egy keleti kultúrában akkor értettem meg, hogy mennyire mélyen befogadják, és én akkor kezdtem el gondolkodni, mert hogy én azért addig úgy éltem a kereszténységemet, hogy inkább így kifele, kevesebb volt akkor az imádság, és őnekik viszont ez egy alap volt. Azt soha nem felejtem el, amikor a csódon cseh leült, hogy na, akkor most imádkozunk. Hát de most minek? Hát megyünk most, muszáj most a sketchboardra kell kérdezni meg egyébként. Nem, akkor most imádkozunk. És nem úgy imádkozgattunk, hanem szépen leültünk, és akkor ott tényleg nagyon-nagyon komolyan, tehát lehetett érezni a léleknek a jelenlétét. Ez volt számomra az, amikor azt mondom, na akkor ezt az oldalt még hozzá kell venni a dolgokhoz. Onnantól nekem az egy nagyon fontos volt, hogy mielőtt bármiféle szolgálatra megyek, akkor ne csak fölkészüljek elméletileg, meg gyakorlatban tudja, mit kell, hanem az imádság az egy alap legyen. És igazán akkor ugrott be, hogy tulajdonképpen Erzsike néni is azért erre nevelt minket, meg az ifjúsági vezetőnknél is ez egy fontos volt, de valahogy ez úgy nem jött át. És az ott jött át gyakorlatban nekem.
Bekapcsolódott az életedbe az evangélikus külmissziói egyesületben való szolgálat. Ott is elkezdtél besegíteni valamit. Itt kapcsolódik hozzá tényleg a nyelvek szeretete, a külmisszió és a missziói gondolkodás. Ez milyen volt akkor?
Akkor, amikor Én bekapcsolódtam a külmisszióba, ugye akkor egybe volt még a rádiómisszióval, és ugye Gáncs Péter volt, aki a motorja az egésznek, rengeteg konferenciák, nagyon, nagyon jó programok voltak. A külmissziónál ott Bence Ágri néninek a szárnyai alatt tulajdonképpen ott kezdtem el az ismerkedést a külmisszióval. Ugye a külmisszió is akkor azért sok irányba nyitott. Ahogy a rádiómisszióval együtt volt, ugye a finn kapcsolatok, a norvég kapcsolatok, és onnantól kezdve azért elég sok irány. Ugye a Bálint házas párt lehet említeni, akik kint voltak Afrikába több alkalommal, Pápua Új-Guineába, nagyon sok információ jött, és Ági néni mondta, hogy hát akkor legyen fiataloknak külön tábor. Tudom, hogy annyira szorgalmasan csináltam a munkafüzeteket. Ilyen jellegű segítség volt a missziós táboroknak a szervezése. Kelenföldön volt sok missziós alkalom, ahol azért elég sok fiatalt megmozgattunk.
Nálad lett borrá a víz, holtakat életre hívsz, nincs más Isten, nincsen más. Te ragyogod be az ég, te hozod el a reményt, nincs más Isten, nincsen más.
Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr.
A mai fiatalokat mennyiben látod másnak, illetve a lehetőségeket, akár egy külmissziónak a lehetőségeit, és hogy ez mennyire érdekelheti a fiatalokat most, hogy kinyílt a világ?
Ugye a világ nagyon-nagyon megváltozott az elmúlt 10 évben különösen, de hogy a közösségre szükségük van, az biztos. Hogy ha értelmes dolgot tudsz nekik adni, ha értelmes feladatot, szerintem a fiatalok nagy része nyitott, ha valami olyan dolgot talál, ami számára is fontos. Az emberben egy Isten alakú űr van, és amíg az az űr be nem töltődik, addig keres. A világ felajánl egy rakat dolgot, pláne manapság, és én biztos vagyok benne, hogy tehát a mai fiatalok is ugyanezt keresik, csak hát most már sokkal nehezebb, hogy egyáltalán kiszűrd az, ami hasznos lehet neked, ami nem unalmas még mellette, ugye, mert hogy az is fontos a fiataloknál, meg az, hogy egyáltalán tudjanak közösségben lenni. Én szerintem az nem pótolhatja semmi. És az, hogy a mai misszióknál ez hogy lehet, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ettől függetlenül azért vannak, akik a lehetetlent is megpróbálják, adott esetben például egy városban. Tehát egy városi missziónál nehezem nincsen. De én azért azt hiszem a mai napig, hogy az Istennek a lelke igenis működik, de az csak emberen keresztül tud, tehát hogy rajtad keresztül. Ha te működteted, akkor működ, ha nem, akkor meg, vagy ha nem úgy állsz hozzá a dolgokhoz, akkor bizony sikerül lanyhább lenni. Ugye az imádság nagyon fontos volt mindig, de aztán utána annyi dolgom volt, hogy így nem csináltam, úgy nem csináltam, de most egyszer rá kellett vennem magam, hogy reggel úgy indulok, hogy imádkozom, és elmélyedek, mert hogy onnantól kezdve kevésbé izgat az, hogy mi történik a buszon, meg az adott közlekedésben. Én ennyit tudok tenni ahhoz, hogy tulajdonképpen a mindennapi dolgaimban tudjam az Istent továbbadni, azt a krisztusi lelkületet, amit én megtapasztaltam.
Ezt mondtad el az elején is, hogy ezt szeretnéd, és hogy ezért küzdesz. Mennyiben érzed ezt személyesen nehéznek, ha az egyházra tekintesz, az egész egyházra, vagy az evangélikus egyházra ebben a digitalizált korszakban?
Én inkább az esélyekre koncentrálnék, hogy ezek a digitális technológiákkal nagyon sok mindent lehet egyszerűsíteni. A munkának inkább a kreatív részét lehet végeztetni akkor nyilván a kollégákkal, hogyha automatizálsz bizonyos dolgokat. Én ebben látok nagyon nagy lehetőséget, viszont nagyon gyorsnak tartom ezt a fejlődést, mert hogy egyszerűen nem tudod követni. Tehát az, hogy a ChatGPT-nél havonként jönnek ki új dolgok, de akkor már van egy másik, jogilag sincsenek lekövetve.
Adatvédelmi tanulmányokat is végeztél, és most a mesterséges intelligenciával foglalkozol, szintén tanulsz erről, azért is mondod ezeket.
Igen, és hát például az adatvédelmileg a mesterséges intelligenciát be sem nagyon tudod határolni. Tehát egyszerűen kis részeket tudsz belőle megfogni, és akkor utána viszont, ahogy fejlődik, ott azt nem látod el. Tehát hogy én erre mondtam, hogy nagyon-nagyon gyorsan fejlődik, amit nem követünk le, és onnantól kezdve, hát nyilván itt ebben van egy veszély is. És az emberek nagyon szeretett, hogy fú, tök jó, mindent meg lehet csinálni, meg ide rakom, oda rakom, a leveleimet megválaszolja, de ugyanakkor azon tanul is, meg nagyon komfortossá teszi az életedet, mint ahogy minden okos dolog. Ugyanakkor egy áramszünet elég ahhoz, hogy akkor megálljon az élet. Ráadásul nem emberléptékű az egész, ezen azért el lehet gondolkodni. A Google-nek a fejlesztő mérnöke volt Ray Kurzweil, és őnek van egy könyve, a 2000-es évek elején jelent meg a szingularitás világa. Számomra az volt egy döbbenet. Ugye ő azért ennek a nagy motorja, ezeknek a fejlesztéseknek, és azt mondta, hogy az emberi evolúciónak a következő lépése az ember és a gép összeolvadása. És akkor a következő mondat, és meghódítjuk az univerzumot. És akkor mondtam, én ezt nem akarok, én nem akarok univerzumot, nem akarok semmiféle gépet, nekem teljesen jó, hogyha itt rajtam van, adott esetben a telefon ki vagy egy okos óra, de hogy ez nem, tehát hogy ez én nem szeretném. Sok esetben nem is tudod, hogy most akkor mi történik körülötted. A másik, amikor megkérdezték tőle, hogy és ön szerint létezik Isten? És akkor azt mondta, hogy még nem. Hoppá, ha még nem, akkor majd mi megalkotjuk.
Te hogyan fogalmaznád meg, hogy mit hiszünk mi keresztény emberként akkor az örökké valóságról és az Istenről, és hogy ő mit gondolhat a Biblia alapján arról, hogy hol van az embernek a helye, szerepe?
Én úgy kezdeném, hogy az Isten részei vagyunk. Mindannyian. Ő benne, ő belőle vagyunk. Tehát az élet az, amit ő adott, az egy örök lét. Tehát, hogy most én itt vagyok ebben a testben, és az egy nagyon fontos szerintem mindenkinek az életében, hogy ezt meghatároz, hogy minek. Tehát mi a feladatod itt? Valami olyan irány, amit csak te hozhatsz ide. Amivel te tudod a közösséget erősíteni. És ha meghalunk is, a lélek az tovább él. Nyilván ebből nincsenek tapasztalataink, hogy ez hogy működik, de én azt gondolom, hogy aki az Istennel kapcsolatba került, akkor mi már onnantól kezdve, hogyha ő hozzátartozunk, akkor egy másik világ állampolgárai is vagyunk. És akkor ott már rögtön nem lesz lényeges, hogy most akkor örök fiatal legyél, hanem hogy azt, amiért idejöttél, azt elvégezd, és utána visszamehes hozzá. És sokkal inkább nekem az a fontos, hogy az ember a lelkét őrizze meg, és ebben azt tudja továbbadni, amiért idejött.
Úgy érzem, hogy beszélgetésünk végén újra visszatértünk a kezdethez, az origóhoz. Megismételnéd nekünk a már hallott konfirmációi igédet.
Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, és amelyről vallást tettél szép hitvallásra sok tanú előtt.
Trifán Krisztina számára ismerős terep az utca misszió, amelyben az Operation Mobilization az OM önkénteseként vett részt. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület szolgálatát hosszú ideje kíséri. Mostanában pedig a mesterséges intelligencia használatáról tanul, ami szerinte akár az egyházi munkát is megkönnyítheti. A Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájának titkárságán dolgozó Trifán Krisztina volt a mai vendégünk. Interjúink továbbra is megtalálhatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu webcímen. Keressék a lélekhangolót a Spotify-on is, kövessék az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáját. Rádiómissziónknak üzenhetnek a következő e-mail címen evmis@lutheran.hu. Szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
szíve, kiárat vére, bűneinkért lett a pára szegezve, Isten arcától egy időre távol kerül.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 90.